Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Isten műve család műsor. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Amikor is olyan családokkal, házaspárokkal beszélgetek, akik az életet egy sajátos optikából látják, talán a személyes beállítottságuknál, talán a hitüknél, talán a hivatásoknál, foglalkozásoknál fogva. A téma lesz ma az elvallástalanodás, illetve mit kellene tenni a családban, hogy ez a folyamat megállítódjék. És akikkel beszélgetek, Németh László és Ódor Mónika, házaspár, három gyerek apja, anyja, akiket szeretettel és tisztelettel köszöntök itt a Mágyar Rádió stúdiójában. László, arra kérem, hogy röviden mutatkozzék be.
Németh László vagyok, mérnök informatikus. A Mónival 16 éve vagyunk házasságban. Három gyerekünk van, azt tetszett mondani atyának. Egy 14, 11 és egy 7 éves. Két lányunk van, a középső az kisfiú, és igyekszünk hitben, vallásban nevelni feleségemmel.
Mónika, egy rövid bemutatkozást kérek.
Németné Ódor Mónikának hívnak, és hitoktató vagyok, 25 éve. Végeztem a Veszprémi Hittudományi Főiskolán. A hitoktatás mellett általános szociális munkásként végeztem, és ezt is műveltem korábban is. Fontosnak tartom, hogy a családunkba a gyerekeinknek átadjuk a mi hitünket.
Miből áll ez a hitátadás?
Szerintem elsősorban a példaadásból. Ezt látják tőlünk az életünk során, hogy azt, hogy imádkozunk, hogy a szentmisére megyünk, azt, hogy beszélgetéseinkben többször előkerülnek vallási témák, és abban is, hogy hogyan oldunk meg mondjuk egy problémát, hogy próbálunk meg szeretettel fordulni egymás felé, a gyerekek felé. Ezzel Isten szeretetét közvetítjük a családunkban.
Mónika, Laci, nemrég voltam ott nálatok, ahol beszélgettünk sok mindenről, többek között arról, hogy egy elvallástalanulási folyamat van, aminek sajnos egyik szintere a család, amelyben a hitátadásnak elsődleges szerepe lenne, ebből a szempontból, meg sajnos sok más szempontból is nem működik. Mónika, miért írtad meg ezt a dolgozatot?
Azért írtam, mert hogy jelentkeztem a Győri Hittudományi Főiskolára, hogy a mesterképzést végzek, a hittanár nevelő tanár leszek, hogyha jól megy, akkor hamarosan. Így a diplomámat magasabb szintre emelem, és ott az egyháztörténelem időszerű kérdéseiről volt egy stúdium, ami nagyon érdekes volt, és ott egy dolgozatot kellett írni, lehetett választani témák között, és én az elvallástalanodást választottam, mert hogy úgy gondolom, hogy ez korunknak az egyik legnagyobb problémája, amivel foglalkoznunk kell, nem csak egyházi szinten, hanem a családban is.
Európában, Afrikában, Amerikában, Ázsiában, vagy hol jellegzetes ez elvallástalanodás?
Az elvallástalanodás elsősorban Európára jellemző. A világegyház növekszik, főleg Afrikában és Amerikában, Ausztráliában és Óceániában, de Európában ez egy régebb óta jellemző folyamat, és Magyarország is Európa útján jár sajnos, és
már ami az elvallást
illeti, nem tudjuk most már elkülöníteni se a kelet-közép-európai részt a nyugati résztől. Először a nyugati részre volt ez jellemző, de most már sajnos elérkezett egy-két évtizede hazánkba is.
Laci, hogy látod ezt?
Ugye én 35 évig vidéken éltem falun, ott is azt tapasztaltam, hogy azért vasárnapokon majdnem, hogy tele volt a templom. Mióta hazamegyünk a Mónival, és részt tudunk venni Szentmisén, azt látom, hogy nagyobb ünnepekkor sincs tele a templom, még búcsúkor sem. A vasárnapokon meg szinte nem, hogy egy 20-as nagyságrend van. Nem tudom, hogy azzal függ-e össze, hogy pont az, ahol én éltem, ott az nem egy bővülő lélekszámú település, hanem a település lélekszáma is csökkent, de gyanítom, hogy az olyan településeken is ez jellemző, ahol a lélekszám növekszik esetleg. Azt tapasztalom, hogy nem járnak annyian templomba.
Monika, neked milyen tapasztalataid vannak? te itt Szombathelyen élsz, egy adott templomba jársz. Apropó, mutasd be ezt a templomot.
Igen, én a Szombathelyi Szentkereszt lelkészséget, a Kálvária templomot tartom a lelki otthonomnak. Ide járok 25 éve. Hát ez egy kivétel, ez a templom. Itt az elvallástalanodásnak nem látom a nyomát. A családok rendszeresen járnak a szentmisére, az egész család és együtt.
És a templom nem üres?
Nem, a templom nem üres. Szerencsére nem. És sokan vannak, és hála Istennek ez egy család. Ez egy, ahogy a József atya szoktam mondani, az a Kálvária család. Itt az emberek közösségekbe tömörülnek, amik megtartják a hívőket.
Milyen közösségek vannak?
Többfajta közösség van. A teljesség igénye nélkül néhányat felsorolok. A minisztráns, a házas közösség, ifjúsági csoport, a cserkészek, a Kék Kereszt, a Karitás csoport, a Biblia csoport, a Rózsafüzér társulat. Ezek mind-mind ezen a hát kis lélekszámú, tehát lelkészségen, mert hogy nem is plébánián.
De plébániai jogkörrel dolgozik, tehát ugyanazok a feladatai, jogai, mint egy plébániának. Csak hogy miért lelkészség, az egy más történet.
Okay. Szerintem itt látszik, hogy ezekben a csoportokban különböző korosztály, különböző célra gyűlik össze rendszerességgel, és akármilyen rendezmény van, ezek a csoportokra lehet számítani, mindig mindenki oda teszi magát, és tényleg saját erejéhez mérten részt vesz, és segít, és összetart.
Ugye 3 gyereketek van, szó volt erről, és a legidősebb, ha jól tudom, 14 éves, most 8. általános iskolának a diákja, katolikus egyházi iskolába jár. Neki megvan a maga közössége?
Igen, úgy néz ki, hogy bekapcsolódik a Kálvária templomnak az ifjúsági csoportjába. Részt vett nem olyan régen a Nagybőtben egy lelki gyakorlaton, ahol összesen 39 fiatal vett részt.
Ezek úgy hány évesek?
12-től 18 éves korig körülbelül ez a korosztály.
Jó, akkor most megint térjünk vissza egy kicsit arra, hogy elvallástalanodás. Ez sajnos Európában egyre inkább működik. Mi lehet ennek az oka?
Azt tudjuk, hogy Kelet-Közép-Európában az elmúlt rendszerben leépült a vallásosság, leépítették a vallásosságot, és azóta több generáció is felnőtt. Tehát a mostani gyermekeknek már a nagyszülei sem vallásosak, vagyis hát jó részük nem vallásos, a szülők pedig szintén nem. Ez aztán megmutatkozik több dologban, például abban is, hogy a gyerekek már nem tudnak a szüleiktől vagy a nagyszüleiktől, nem tudnak segítséget kapni vallási témákban, mert hogy a szülők és a nagyszülők sem jártasak ebben.
Volt egy olyan kor, amikor részesei vagyunk, vagy elszenvedői vagyunk annak a korszaknak, amit úgy hívnak, hogy kommunizmus, szocializmus, és ahol hát tilos volt, vagy nem ajánlott volt, vagy pedig nem szívesen látott volt a templom látogatás, illetve a vallási életben való részvétel. Mit lehetne tenni azért, hogy ez a sajnálatos folyamat, ami úgy Európában van, hát mi Európában nem tudunk sem csodát tenni, csak ott tudunk tenni valamit, ahol élünk és vagyunk és dolgozunk. Szóval mit lehetne, mit kellene tenni annak érdekében, hogy ez a folyamat megállítódjék, Laci?
Úgy gondolom, hogy a szülői minta az nagyon fontos, hogy ne csak elküldje a gyereket, hogy lepecsételtesse a minisztráns naprót, hanem igenis álljon elő jó példával. Én nekünk mondjuk könnyű volt a helyzetünk, mert mind a Móni, mind az én szüleim is ugye falun éltünk, és eljártunk templomba, nekünk még a plébánián volt a hitoktatás, de a nagyszüleim is hívő vallásosak voltak, tőlük is én ezt láttam. De úgy gondolom, hogy a jó példával való előjárás az egy nagyon fontos dolog, hogy a gyereket is jó útba igazítsuk, hogy jó példát lásson a szülőktől.
Móni, mit teszel hozzá?
Én úgy gondolom, hogy a hitoktatásnak is nagy szerepe van ebben. Méghozzá 2013-tól az iskolai hitoktatás minden magyarországi iskolában az elsőtől nyolcadik osztályig biztosítva van. Választhatnak a szülők, hogy hittanra vagy erkölcstanra iratják a gyermekeiket, és ez egy, abban van ennek jelentősége, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy a nem annyira vallásos családok gyerekeit, akit beiratnak hittanra, megismertessük a katolikus vallással, megismertessük az örömhírrel, és ezzel esélyt adjunk nekik arra, hogy ők is hívővé váljanak, tehát a hitre próbáljuk nevelni őket.
Az iskolai hitoktatás az ismeret átadás, és nem hit átadás. A hit átadás az én elképzelésem szerint egyfajta tapasztalatból, élményből, Isten kapcsolatból fakad. Tudja ezt biztosítani az iskolai hitoktatás?
Hát részben tudja, mert hogy azért a hitoktatók azok vallásos emberek, akik mintát adnak, de ez az iskola, ez a vallásosság lehet, hogy egy kicsit iskolás szemléletű marad. Gondolok arra, hogy az iskola időben tart, és mondjuk a nyári szünet idején, tehát akkor nem mennek annyian a templomba, vagy mondjuk első áldozás után kevesebben járnak már szentmisére. De mindenképpen egy evangelizációs terep. Van egy Európában egy példa erre, például a latin nyelvcsaládba tartozó országokban, mondjuk Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, hogy az iskolai hitoktatás mellett plébániai hitoktatásra is járnak a gyerekek, ahol pedig betagolódnak a hívő közösségbe, és részesei lesznek a plébániának az életének.
Hogy működik ez Magyarországon? Mert az lenne az ideális, amit mondasz, hogy hitoktatásra is járjanak a plébánia bázisán, plébánián, de ez itt nálunk, mintha nem így lenne.
Igen, ezt úgy nevezik, hogy folyamatos katekézis, ami azt jelenti, hogy amikor befejezzük az iskolát, és közben is különböző csoportok léteznek plébániákon, akár már a baba-mama csoportba kezdhet valaki a plébániára járni és kötődni ide, aztán később járhat katekézisre, aztán járhat ifjúsági csoportba, aztán felnőtt csoportba, mert hogy ez egy folyamat. Itt nem, a hitünk is fejlődik velünk együtt, ez nem kell, hogy megrekedjen az iskoláskorral. De aztán később folytatódhat ez különböző élethelyzetek szerint, időseknek is kell biztosítani egy összejövetet, ahol egymás között a hasonló élethelyzetűek tudnak hitükkel foglalkozni.
Önnek viszont megvannak a maga feltételei, tárgyi és személyi feltételei, például az, hogy legyen közösségi tér, ahol ez a tevékenység folyhat, ahol legyenek olyan eszközök, amit mondjuk játékok, amit közösen használhatnak, székek, amire le lehet ülni, amit lehet vetíteni, és így tovább. Meg megfelelően képzett emberek, akik ezt végzik. No, de a hitoktatók ezt nem végzik, mert ők szerződést kötöttek az egyházmegyével, hogy iskolai hitoktatást végeznek, annyi óraszámban, amennyit vállalnak, vagy amire szükség van, és azt mondják, hogy kérem szépen, a többire már mi fizetést nem kapunk. Kik fogják ezt a munkát végezni? Önkéntesek?
Hát ez lehet alulról jövő kezdeményezés, és bizony lehetnek önkéntesek, mert hogy az új szemlélet szerint a katekétának nem feltétlenül kell hittanárnak vagy hitoktatónak lennie, hanem lehet egy hívő személy is, aki azért megfelelő képzettséggel rendelkezik, és alkalmas mondjuk egy csoport vezetésére. És szerintem vannak ilyen személyek, akik ezt akár szívesen és jól is tudják végezni.
Itt mondhatnánk példaként a minisztáncsoportot a plébániánkon. Ugye a másik két gyerekünk odaadakozódott meg, meg hát a Noém is, a legnagyobbik. Sőt, ő már szinte tanítaná a kicsiket, meg ezt szereti is. Ott is a vezetőjük, ilyen kvázi vezetőjük, hogy lelkiismeretesen készíti őket, meg lelkesíti, és szerintem nagyon jó példával jár elő, és akár ez iskolaidőn kívül is tudna működni nyári szünetben. Sőt, kimondottan volt rá példa, hogy őszi szünetben külön foglalkozott velük több-több napon keresztül a minisztránsokkal, és ez nagy élményt jelentett nekik.
Azt gondolom, nagyon fontos az a téma, amiről is most szó van, hogy legyenek lelki élmények, vallási élmények. Ugye említettétek, nemrég volt Nagybőrben egy ifjúsági lelki gyakorlat. Mi volt ott a legnagyobb élmény a nagylányotoknak? Mivel ment haza?
Az, hogy hasonlók között volt. Tehát az az élmény, hogy ő ott önmaga lehetett, és hasonló érdeklődésű, gondolkodású társak között lehetett, és ott együtt fejlődhettek tulajdonképpen hitükben.
Laci, benned mi maradt meg erről a beszámolóról, amit lányotok elmondott az ifjúsági lelki gyakorlatról?
Hát egyrészt ez, amit a Móni mondott, hogy bár hiába jár vallási iskolába, itt is majdnem, hogy a hívők meg a templomba járók aránya majdnem, hogy a felénél is kevesebb. Ez nagyon tetszett neki, meg a programok is ugye bentlakásos volt, a Noémi még nem is volt még ilyen távol tőlünk, hogy nem otthon aludt, és nagyon jók voltak a foglalkozások, ez élményszerű volt neki, meg tényleg volt mit neki lecsomagolni az úti batyujában, mivel hazajött.
Hát ezt a lelki batyut ugyancsak be kell csomagolni, mert az életben igencsak szükség lesz időnként kibontani és megnézni, hogy mi van benne. Jó Istennel való élő kapcsolat, személyes tapasztalat, jó érzés a templomba, ezek mind-mind nagyon fontosak. No, térjünk vissza egy kicsit a szomorúbb oldalára ennek a témának, az elvallástalanodásra. Akkor ezek szerint meg lehetne állítani ezt a folyamatot?
Meg, és meg is kell állítani. Szerintem nekünk hívőknek is nagy szerepünk kell, hogy ebbe legyen. Nekünk kell kezdeményeznünk ezeknek a csoportoknak a létrejöttét, és elnyernünk a támogatást a plébánosoktól. Az újabb plébániákon mindenhol már terveztek közösségi tereket, ezeket meg kell tölteni.
Tehát közösségi terek, megfelelően lelkileg, szakmailag felkészült emberek, olyan személyek, akik tanúságot tudnak tenni, és jó műsorok, programokat tudnak vezetni, ezekre lenne szükség. Hogyan születnek ezek? Képzéssel vagy imádságból?
Hát először imádság, utána képzés, és folyamatos imádság.
Én meg vagyok győződve arról, hogy ki kell imádkozni. Tehát ha a pap, a plébánia közösségnek a tagjai, újra és újra oda mennek az oltári szentség elő, és imádkoznak, könyörögnek, ott az Úristen kihoz valamit, akik hajlandók vele együtt működni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy működjünk együtt a jó Istennel. Ne azt várjuk, hogy ő működjön velünk együtt, de lehet, hogy neki jobb ötletei vannak, mint nekünk, és azok a jobb ötletekhez mindig megadja a lehetőséget és az erőt. Hát ez az együttműködés mérhetetlenül fontos lenne az Úrral.
Ahhoz keresztény családok kellenek, ahonnan a hivatások elindulhatnak, mert nagyon nagy szükségünk van fiatal papokra, hogy meg tudjunk újulni.
Egy összefoglaló gondolat, vagy a záró gondolat, Lacitól is, Monitól is.
Talán a héten hallgottam a TV műsort a Fábry Kornél püspök atyával kapcsolatban, ő mondta azt a, talán lehet, hogy a Ferenc pápától származik ez a mondás, hogy ugye mi is a egyháznak a tagjai vagyunk, nem csak a klérus, hanem nekünk is küldetésünk van, és nekünk is a magunk módján, ami tőlünk elvárható, nem csak egyén, ugye nekünk még családi szinten is, meg kell tennünk, amivel hozzájárulhatunk, hogy ne ez egy ilyen stagnáló valami legyen, hanem egy virágzó, egy gyümölcsöző egyház teremtéséhez tudjunk hozzájárulni. Ezt tartom küldetésünknek. Megpróbáljuk a magunk módján Mónival, családdal, a gyerekekkel afelé menni, hogy ezt erősítsük.
Móni?
Szerintem a keresztény családoknak kell megerősödniük hitben és szeretetben is, hogy a gyerekeiket a hitre tudják nevelni, és ezáltal ők kovászai legyenek a társadalomnak, és ehhez a plébániai közösségeket kell még kisebb csoportokat, kisebb közösségeket létrehozni, különböző korosztályoknak, élethelyzetben lévő embereknek, hogy lelki otthonuk legyen, és ezek a vallási kisközösségekben mindenki a folyamatos katekézisben részt vehessem, és olyan vonzó helyeknek kell ezeknek lenni, hogy a fiatalokat is vonzza. És itt feltöltődhessünk, és megélhessük az összetartozás érzését.
Nagyon szépen köszönöm. Az idősebb testvéreket pedig, akik hallgatják ezt a műsort, arra kérem, hogy nagyon sokat imádkozzanak. Ne állandóan számon kérjék a fiatalokat, a családokat, hogy bezzeg, ti nem jártok templom, de ti ilyenek vagytok, meg olyanok vagytok, bezzeg a mi időnkben, hanem szép csendben kiimádkozni azt, hogy ez valóban így legyen, hogy meginduljon hazánkban olyan családoknak a szaporodása, ahol élő a hit, és ezt át tudják adni a gyerekeiknek. Kedves hallgatóim, Horváth Józsefet hallották, a műsornak a szerkesztőjét. Isten műve a család műsorban.
Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.